Folytatjuk a Kulturali műsorát Mezei Dániellel és Pár Julcsival, valamint vendégünkkel, Ertő Péterrel, és most már ódákat zengettünk az épületről, a működésről, meg nyilván a te pályádról is, de nagyon-nagyon érdekelne, hogy táncművész szemmel milyen hozzátok elmenni. Egy picit már meglebegtetted, hogy sok külföldi vendég érkezik, viszik a reméljük jó hírét, azért valószínűleg inkább a jó hírét viszik a táncszínháznak, de mondjuk a magyar társulatok hogy szokták magukat érezni nálatok? Vannak erre visszajelzések?
Hát ugye mi a Nemzeti Táncszínház befogadó színház vagyunk, és ahogy említettük, 50 társulattal dolgozunk, és úgy a törzsegyüttesi kör, akik rendszeresen lépnek föl, nem esetileg, ők egy ilyen 10-15 napot töltenek nálunk. Ezek lehetnek próbanapok is, de már egy premierkor hosszabb beállás van, de a repertoár játszáskor, tehát mikor már nem először jönnek azzal a darabbal, akkor reggel megérkeznek, színpadra állítják, gyakorolnak, korrekciókat hajtanak végre, és hétkor csattan az előadás. Tehát, hogy hazajárnak, visszajárnak hozzánk, de nem nálunk laknak. De gyakorlatilag úgy alakultottuk ki a házat, hogy mindenki otthonosan megérkezik, ugyanabba az öltözőbe, egyszer fiúk vannak, lányok vannak, tehát minden adja magát, és valójában azt szeretem nagyon, hogy ez a színes magyar táncművészet különböző együtteseken keresztül teljesen másféle minőségeket, másféle helyzeteket teremt a színpadon. És ülsz egyik napról a másikra, és mint egy másik világban lennél, mert a fényekkel, a cenikával, mindennel, diszlettel, jelmezzel, magukkal, a táncosokkal egy teljesen más világot látsz. És ettől ez iszonyatosan színes és változatos, és hát nagyon-nagyon szeretjük azt, hogy a közönség nagyon szereti az élő helyzetben, ott, abban a pillanatban, itt és most történő táncadást, és ebben van valami, szóval ezért mi nem félünk a mesterséges intelligenciától, mert ezt, amit
az emberi tényezőt,
a mozgó embert, azt senki nem fogja tudni ezen az érzelmi szinten, ezen a valóság szinten megjeleníteni. Szóval minden egyes alkalommal, amikor fölmegy a függöny, akkor egy ilyen ünnepi pillanat alakul ki. És mi ebben élünk, és ez látszik, hogy ez az ünnep, ez megfogja a közönség lelkét.
Mi érdekli igazán az embereket, a nézőket? Mire fogékonyak legjobban? Néptáncra, modernre, klasszikus balettra, kortársra? Mire?
Én úgy látom, hogy minden egyes együttesnek, minden egyes stílusnak megvannak a rajongói, aki elsősorban azt nézi, és van egy nagyon erős réteg, aki ilyen mindent fogyasztó, és nagyon nyitott, és bármire szívesen, tehát majdnem naptárt néz, amikor vásárol, és nem műfajt vagy előadást, de azért alapjába véve megvannak a sztárok, akiknek mondjuk magasabbra tudjuk a jegyeit pozícionálni, és lehet látni az értékesítést. Tehát a jegyaktiválásnál nálunk az a szempont, hogy legalább 60 napot fönt legyen a jegyrendszeren vásárolható jegyként az előadás, elérhető legyen, és van, ami pillanatok alatt elfogy, és van, aminek az értékesítése egy lassabb görbén zajlik le, és hát olyan is van, amit pedig ugye, mivel értéknek tekintjük, a magyar táncművészet, az egyetemes táncművészet értékének, de a közönséget neveljük arra, hogy ezt is fogyasztja. Van olyan, ahol nem lesz teltház.
Igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert több zenésszel és más alkotóművésszel ráfutottunk erre a témára, hogy vajon mennyire lehet piaci alapokra helyezni a művészetet. Te hogy látod, hogy a táncművészetet mennyire lehet? Most ennek a gondolatnak a kapcsán kérdezem főként.
Hát lehet, hogy nem nagyon okosan hangzik, de tehát azt mondom, hogyha a Kölcseit már a mai gyerekek annyira nem akarnak olvasni, azért nem vehetjük ki az irodalom oktatásból. Nyilván vannak olyan regények, most nem kiemelve egyet sem, amit sokkal népszerűbbként olvasnak a mai fiatalok, de ettől még az irodalom tanárainknak, az irodalom oktatásnak fontos feladata, hogy bizonyos verseket, bizonyos irodalmi műveket az ember, a gyerek meg tapasztaljon, találkozzon vele. Ugyanígy vagyunk ezzel mi is, de nyilván az az előadás, amire egyáltalán nem érdeklődik a néző, annak nincs létjogosultsága, hogy időt, üzemeltetést, marketinget, tehát a táncszínház kollégáinak az energiáit megkapja, mert azért alapvetően az a lényeg, hogy néző nézze az előadást.
Az előbb említetted, hogy vannak olyan darabok, ahol egyértelműen látszik, egy kicsit csatlakozom most a kérdésedre, csak más megvilágításból, hogy elkapkodják a jegyeket. Tudnál néhányat mondani? Most olyan hallgatók is hallgatják az adást, akik nincsenek otthon a táncművészetben. Tehát kik most a Szoboszlai Dominikok, vagy de a sportnyelvére
lefordítsak. A headlinerek a magyar táncművészetben.
Hát nyilván egyébként... Megint kicsit kikerülve a kérdés, a premierek...
Ebben nagyon ügyes vagy, Péter.
Tehát a premierek, amikor...
De most nem fogom hagyni.
Egy új előadás van, és a premierre mindig sokkal nagyobb a marketingnek is erősebb a hatása, és tehát mondjuk most volt a Szegedi Kortárs Balettnek április elején a bemutatója a Fekete Hattyúnak. Amit utána elvittek egy belga turnéra, 8 előadásban több mint 15 ezer ember látta, és ilyen 3000-es befogadó helyeken adták elő, hatalmas sikerrel, és erről a turnéról érkeztek meg a Budapest Táncfesztiválra május elején, és volt a budapesti bemutatója Juronics Tamás Fekete Hattyújának, és hát szétszették a házat, és rögtön akkor már, ez egyébként mindig tovább játsszuk a darabokat, meghirdettük a június 16-ai előadást, amire akkor már szinte elfogytak a jegyek. De ilyen egyébként most a Szegedet még egyszer megemlítve, a szegedi Kármina Burána, Juronics Tamás koreográfiája, ami 25 éve van színpadon, és azóta,
és azóta
bekerül, azonnal telt.
Igen, erről már csúsztam le többször.
De ilyen volt az Állami Népegyüttesnél, Mihály Gábornál a Naplegenda, az is egy Matuzsálem, mert 20 év fölötti darab, vagy Zsurászki Zoltánnak a Szatmárja, a Martin Archívumból egy előadás, de hát a fiatalok közül mondjuk Duda Éva, aki most ő a negyedik premierjét mutatta be a fesztiválunk keretében a Táncszínház új épületébe, egy Bábelt csinált, és annak is rögtön tele lett az előadásai, és azóta, amikor meghirdettük a következőt, az is rögtön megtelt. Tehát, hogy igazából vannak nagyon trendi koreográfusaink, társulataink, akiknek egy szélesebb közönségbázisa van. Tehát ez egy érdekes játék, hogy egy-egy társulatnak, együttesvezetőnek mekkora az a rajongó bázisa, amelyik viszonylag gyorsan megveszi, és utána jöhetnek a társadalmi rétegek külsőbb szintjei, ahonnan akit elérünk, akit megszólítunk. Szoktam mondani, hogy aki nem ismeri őket, és be tudjuk csalni egy jó képpel, egy jó videóval, egy 3 másodpercnél hosszabb megtekintéssel, azoknak nagyon fontos, hogy olyan minél reálisabb képet adjunk, mert ha be tudjuk hozni a színházterembe, akkor ha jó az információ, amit a képen, a videón keresztül megkapott, akkor azt fogja kapni, amire számított, és akkor pozitív minden bizonnyal, nem csalód, pozitív lesz az élmény. És ezért szoktam mondani, hogy azok, akik nem ismernek minket, ők nem az előadásra veszik meg a jegyet, hanem arra az információra, amit sikerül a marketing hídon eljuttatni hozzájuk.
Jól értelmezem, hogy akkor itt kettőn áll a vásár, tehát egyrészt van részletekről is egy marketing kommunikáció, viszont nagyon erősen építetek a bizonyos társulatoknak a kommunikációjára. Hogy látod, hogy mennyire ügyesek a társulatok ebben a kifelé, akár a social kommunikációban?
Hát van, akik erre nagyon profin felfejlődtek, és tényleg használják ezeket az eszközöket, és van, akik ezek kevésbé. Tehát mi például most az elmúlt évadban tartottunk egy olyan, egy ilyen eszmecserét, konzultációt, semmiképpen nem képzést, amin egy Facebook szakértőt, egy social media szakértőt meghívtunk, akivel egyébként mi dolgozunk, és ő tartott egy előadást erről, hogy bizonyos eszközöket bemutatni, megmutatni bizonyos trendeket, magukat a törvényszerűségeit, hogy a algoritmusokat hogy etetjük, amikor posztolunk, és ennek mik a szakmai, mert ez most már egy kifejlődött szakma. Tehát, hogy igen, ezt egyszerűen muszáj csinálni, és ahogy teljesen jól látod, tehát van nyilván minden egy nem csak a táncszínház az otthona, nem csak a táncszínházban lép fel, hogy van egy saját együttesi kommunikációja, a táncszínháznak is van egy kommunikáció, mi több réteget futtatunk, tehát futtatjuk a brand kommunikációt, Nemzeti Táncszínház a Millenárison, a tánc központja, futtatjuk magát a tánc szakma kommunikációját, és a program kommunikációt. És ebben a hármasban kapcsolódunk össze a társulattal, és mindig egyeztetünk, beszélünk, fotókat választunk, tehát működik az a dolog, hogy egymást erősítve, egyeztetve tudjuk a lehető legtöbb emberhez eljutatni a tánc hírét.
Én még folytatom a kicsit kényesebb kérdések feltevését, aztán majd válaszolsz, vagy nem válaszolsz.
Péter ügyesen kerülget,
igen,
szóval.
Vezető diplomata, elnök, szövetségi elnök, azért ezt nem is mondtuk, de a klasszikus balett, amire ugye mindig mondják, hogy azért az mégiscsak a legmagasabb szintű táncművészet, népszerűsége, a te megítélésed szerint, hogy áll ma Európában, Magyarországon, hogyha én, és itt most nem a táncművészet ezen ágának az értékéről kérdezlek, mert azt szerintem elismerten nagyon magas érték, hanem a nézők érdeklődése a balett iránt, a balettművészet iránt.
Hát, mint minden művészeti ágnak, minden előadó művészeti ágnak, aki a mához szól, annak fejlődni kell. És a klasszikus balettnek ez a fajta fejlődési lehetősége, ez most ez nagyon szubjektív, de szerintem bizonyos értelemben korlátozott. És nem véletlenül kortárs balett irányba fordulnak el a társulatok, és viszonylag kevés teljesen klasszikus balett előadást látunk, a már csak klasszikus együttesek lábán is, mert egyszerűen kikacsintanak, kinyúlnak, kifordulnak a kortárs irányzatok irányába. Valószínűleg a klasszikus balett soha nem fog eltűnni, megszűnni. Ez egy csodálatos, fantasztikus műfaj, ahogy te is mondod, de hogy nem véletlen, hogy nincs Magyarországon klasszikus, csak klasszikust táncoló együttes, és a ebből az 50 társulatból a legnagyobb szegmens a kortárstánc társulat. Tehát ez a legizgalmasabb, legnagyobb kreativitásra lehetőséget adó táncműfaj, és ebben dolgozik a legtöbb együttes.
Pont volt egy előadás néhány nappal ezelőtt a Nemzeti Táncszínházban, a Magyar Táncművészeti Egyetemnek a színházi tánc, illetve a néptáncos hallgatói léptek fel. A néptáncos előadás, ez a te területed, bocs szemű megítélésem szerint nagyon értékes volt, és ott nagyon érdekes volt látni, hogy mennyire megmutatták, hogy egyébként az archaikusban hogyan jelenik meg az új. Tehát egy ilyen játék volt az elején, nem tudom, ki volt a koreográfus, hogy megmutatta a steppet, megmutatta a botkezelés, stb., és megmutatta, hogy egyébként a modernben hogy van ez legyen jelen, és nagyon-nagyon jó volt látni, és miközben ez néptánc, de mégsem az.
Igen, egyébként ezen az analógián, amit a balettal kapcsolatban mondtál, én is elkezdtem futtatni bent a programot, hogy mi van az autentikus magyar néptánc és a kicsit már átdolgozott táncszínházi elemekkel fűszerezett magyar néptánccal.
Ugye azt érdemes így visszagondolnunk, hogy az elmúlt 1000 évben különböző tánc divatok, tánc hullámok sepertek végig Európán, és ez mind érintette Magyarországot, és a magyar néptáncban kimutatható, ezt tánctudományilag megismertük, kikutatták Martin Györgyék és kollégáik, hogy melyik táncunknak ma ismert, vagy akár táncolt verbumnak, csárdásnak, ugrósnak, legényesnek, a különböző tánc stílusainknak mik a táncdivat
a hatásai, ősei, vagy hatásai tulajdonképpen.
És
igen,
ezek tulajdonképpen jön egy Olaszországból, vagy Franciaországból egy táncdivat, azt a magyarok megtanulják, maguk arcára alakítják, és tulajdonképpen egy újraértékelt formát hoznak létre, és aztán ha az szimpatikus és szerethető, akkor megőrződik hosszú év századokon is keresztül, vagy egyszerűen elfelejtődik, mert nem ragad meg, nem képvisel olyan súlyt, hogy használjuk. Uh-huh. És ez nagyon érdekes dolog, mert ezt nem lehet annyira irányítani, ez megtörténik. És ezek őrződnek meg a most ismert autentikus néptáncunkban is, amit pedig a mai előadó művészeink csinálnak, az nagyjából ugyanez, keresik az új formákat, új divatokat, hullámokat építenek bele az autentikus néptáncba, és így lesz egy kortárs néptánc, egy kortárs műfaj. És ez egyébként a kortárs táncra is, vagy a modern balettre is igaz, hogy ott is húzzuk be ezeket, és van, aki néptáncos alapon vegyíti a kortárstáncot, van, aki mondjuk egy argentin tangó, vagy különböző, tehát ilyen fúziókat, ilyen kísérletezéseket számtalanszor látunk, és néha szerencsésebb, néha kevésbé szerencsés eredmény születik belőle.
Ugye az üzemeltetést ígértük témának, de elmentünk a művészet értelmezés felé, a végén egy ilyen profán témákat újra előhozzak, hogy Egyébként a Nemzeti Táncszínház működését, az a környezet, ami most tapasztalható, akár az energiárak, akár más, mennyire befolyásolja, mennyire nehéz egy ilyen nagyon látványos, de azért nagy terekkel rendelkező színházat üzemeltetni?
Hát ha most a távhő gigazsul árát kérdezed...
Gondolom tudod, de nem, igazából ezt mondhatod fővonalakban.
Tehát, hogy nyilván egy megnyugvás időszakát éljük, tehát szépen ereszkednek vissza az árak. A 22 őszi árrobbanások, azok tehát eredményezték azt, hogy előadásokat kellett lemondani.
Emlékszem.
És hogy a 18 fok körül legyen egy ilyen intézményben a fűtés, az majdnem tarthatatlan, mert megfáznak a társasok.
Nekem volt olyan a Nemzeti Színházban, hogy kimentem a kabátért, és úgy jöttem vissza a színpadra, és úgy jöttem végig az előadásra.
Igen, emlékszünk el az időszakra.
Az időszak az nagyon nehéz volt, de azt is szépen megoldottuk és túléltük. Nyilván az elektromos áram az egy, gondoljátok el, hogy amikor egy lakásban vagy az ágyad mellett egy 4 vagy 10 vagy 15 wattos izzó van, akkor nálunk 1000 wattos, 2500 wattos izzókból, és 5-600 lámpa van a színpadon fönn. Tehát még egy lakás mondjuk egy hónapban fogyaszt 200-at, 220-at, addig mi egy nap fogyasztunk 2000-et vagy 3000-et. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy lépték, és ha eznek az elektromos áram ára hirtelen 4-szer, 5-szörösére vagy 15-szörösére elrobban, akkor az menedzselhetetlen, főleg egy évnek a második vagy az utolsó negyedévében. Szóval most ez hálás Istennek megnyugvásban van, és egy normalizálódott helyzetben, üzleti tervben megtervezve kezeljük ezt a dolgot, de az biztos, hogy olyan kihívások elé kerültünk, amit eddig nem gondoltuk. Például az előcsarnokban az említett csodálatos épületnek a ilyen digital signage rendszeres monitorokkal vetítjük ki a programokat, és odáig is eljutottunk, hogy azoknak a fényerejét is visszavettük, mert ott is spóroltunk, én nem tudom pontosan hány wattot havonta. Tehát, hogy egészen komoly újraértékelést kellett tenni mindenbe, és ez nagyon érdekes volt, mert azóta tudjuk, hogy akkor inkább nem úgy, és így csináljuk, lekapcsoljuk, a füstölés után szellőztetni kell, akkor azt hogyan ütemezzük, hogy lehetőleg a hőmérséklet se a hideg, se a meleg ne szaladjon ki a házból, hogyha azt már megfinanszíroztuk. Tehát, hogy nagyon-nagyon oda kell figyelni, és erre hál' Istennek nagyszerű kollégáim vannak, akik ezt végzik.
Még egy ilyen jellegű kérdésem van. Dicsértük az épületet, dicsértük a gyönyörű előteret, te is pont most mondtad, de egyébként így néhány év használat után nem lett volna esetleg jobb, ha egy 20 méterrel a nézőtér belóg ebbe a csarnokba, és van plusz 50-80-100 helyed?
Hát vannak pillanatok, amikor jó lenne nagyobb nézőtér. Az is igaz, hogy vannak olyan kamarább produkcióink, vagy inyenc produkciók, ahol azért szűkebb az érdeklődő közönség.
De hát annak ott a kisterem.
De ott a kisterem, az
hát
is
igen,
igaz.
Igen, viszont a színpad igénye viszont lehet, hogy nagy, ja, és igen, ahhoz igen. Viszont kell a...
Igen, tehát megszólalt a művésznő mellett.
Bocsánat.
Aki ugye látta már a színpadot.
Most volt előadásodott, igen.
Nem is csak a nézőtéről, hanem magáról a színpadról.
Már mind a két oldalról próbáltam többször.
Szóval van olyan együttes, aki azt mondja, hogy ő szívesen csinálna a kisterembe, de az ő mozgásvilága, az ő figura készlete, az nem fér el a 10x10-es színpadon. És ezért aztán a 16x24-est használja. Ennek vannak sajátosságai. Szóval igazából azt tudom mondani, hogy az épületet sikerült jól megcsinálni tényleg, és hogy a Magyarországnak van egy táncszínháza, ami kifejezetten táncra van dedikálva, és ebben olyan csapat van, olyan kollégák, a táncszínház dolgozói, akiknek a szívügye, hogy ez jól működjön. Olyan táncosok vannak Magyarországon, együttesek, koreográfusok, táncművészek, akik fantasztikus színvonalat képviselnek, és így kiemelve a harmadik lábát a színháznak, így a nézők is jönnek, és nagyon hálásak vagyunk a nézőknek, és köszönjük az érdeklődést, azt, hogy igenis eljönnek, és megvásárolják a forintér, kemény, ugye egyre nehezebb azt a keveset, ami van a fizetésben, hogy nem ételre, nem lakásra, nem ruhára kell költeni, hanem kultúrára, azt hozzánk, nálunk költik el, így aztán dolgozók, művészek, közönség hármasa gyönyörűen működik.
Hát ennél szebb végszót ki sem találhattunk volna, Péter. Nagyon köszönjük, hogy eljöttél, és talán egy ilyen novágtatai ívet kívánhatunk neked, hogy akkor még a következő évtizedekben is ezt a hármas egységet sikerüljön így fenntartanod a Nemzeti Táncszínház élén.
Igen, az irigylésem jött, hogy valakinek 90 év fölött markáns véleménye van már pedig.
Jelenléte a szakmában. Igen. Bizony.
Nagyon szépen köszönjük, Ertl Péter, hogy itt voltál, a Nemzeti Táncszínház igazgatója volt a vendégünk a Kulturalimában.
Így van, Mezei Dániel és Pár Julcsi búcsúzik önöktől, tartsanak legközelebb is velünk.